Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka, közölte a Krónika című erdélyi lap az egyház által közreadott programot ismertetve. Az idei búcsús nagymiséjét pünkösszombatján, május 18-án, a Kis- és a Nagycsomjóhegy közötti Nyeregben, a hármas halom oltárnál tartják meg szokásos módon, helyi idő szerint délután 12:30, magyar idő szerint 11:30. A csíksomlyói kegyhely őrei, a ferencesek minden évben egy mottót választanak az adott évre, amely egyben a pünkösszombati fogadalmi nagybúcsú mottója is. Idén a gyulafehérvári főegyházmegyében meghirdetett imádsággal megújuló közösség témájú pasztorális évhez csatlakozva a csíksomlyói kegyhely is az újuljatok meg mottóval szervezi meg a fogadalmi nagybúcsút. Ferenc pápa csak Oroszország meghívása esetén megy el az Ukrajnáról szóló svájci békekonferenciára, írta meg a RIA Novosti hírügynökség az Újhitűek Világszövetségének elnöke tájékoztatása szerint. Leonid Szevasztyanov a pápával folytatott személyes kommunikációjára hivatkozott. Mint ismert, Svájc képviselői meghívták a Szentatyát a június 15-én, 16-án Burgenstockban tartandó globális békecsúcsra, írta korábban az Ukrajinska Pravda. Viola Amger svájci elnök a napokban találkozott a pápával az oroszországi látogatásakor, és érdekes eszmecserének nevezte a lezajlott beszélgetést. Oroszország viszont arra kérte partnereit, hogy tartózkodjanak a svájci Ukrajna konferencián való részvételtől, miután ők maguk nincsenek a meghívottak között. Oroszország figyelmeztette a moszkvai brit nagykövetet, hogy a brit fegyverrel orosz területre mért ukrán csapásokra válaszul, célponttá válhat bármely brit katonai objektum és hadfelszerelés Ukrajna területén és az ország határain túl is. A nagykövetnek a moszkvai tájékoztatás szerint felhívták a figyelmét arra, hogy David Cameron brit külügyminiszternek az Oroszországra mérendő csapásokra vonatkozó szavai ellentmondanak London korábbi álláspontjának, miszerint a nagy hatótávolságú rakétákat nem vetik be Oroszország terület ellen. Az izraeli hadseregnek a rafahi civilek számára kiadott evakuálási parancsa a legrosszabbat vetíti előre, még több háborút és éhínséget, ez elfogadhatatlan. Figyelmeztetett az ex-közösségi portálon az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Az EU-nak a nemzetközi közösséggel együtt cselekednie kell, hogy megakadályozza ezt a forgatókönyvet, tette hozzá Josep Borrell. Kína és az Európai Unió közötti stratégiai együttműködés és partnerség fontosságát hangoztatta Xi Jinping kínai elnök Párizsban, aki a kínai-francia-európai uniós háromoldalú csúcs találkozóra érkezett a francia fővárosba. Francia hivatali partnerével, Emmanuel Macronnal, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Közös megbeszélésükön a kínai államfő partnerségre buzdított, a kereskedelem, valamint az emberi jogok terén fennálló nézetkülönbségek ellenére is fogalmazott. Történelmi jelentőségű a kínai elnök eheti magyarországi látogatása, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Széjátó Péter szerint ez nagyban hozzájárul hazánk megerősödéséhez, a gazdasági kereskedelmi viszony fejlesztéséhez és remélhetőleg a béketörekvések sikeréhez is. Kiemelte, hogy Xi Jinping népes delegációja élén mindössze két Európai Uniós tagállamot keres fel, Franciaországot és hazánkat. Elérkezett az ideje, hogy a magyar gazdaság egy újabb dimenzióváltáson lépjen keresztül. A technológiai színvonalat növeljük és a kutatásfejlesztési kapacitásokat bővítsük, itt a tárcavezető a Facebook oldalán. Szijjártó Péter azután osztotta meg bejegyzését, hogy fogadta a Microsoft vezetőit, köztük a globális vezetőség több tagját is. A magyar gazdaság az elmúlt 14 évben hatalmas fejlődésen ment keresztül, folyamatosan dőltek meg a beruházási, az export és a foglalkoztatottsági rekordok, emelte ki. Magyarországot gazdasági ökoszisztémája, infrastruktúrája és szellemi tőkéje egyaránt alkalmassá teszi arra, hogy meghatározó szereplővé váljon az űripar területén, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a 4IG Space and Technology űripari holdingvállalat, gyártással foglalkozó portfólió vállalata a Remred ZRT Martonvásári űrtechnológiai gyártóközpontjának alapkőletételén beszélt. Mint elmondta, a magyar műholdgyártási képesség nem csak gazdasági és biztonsági, hanem szuverenitási kérdés is. Megjelent az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek szóló 500 millió forintos keretösszegű pályázat kiírása, közölte a területért felelős kormánybiztos az MT-vel. Hovádi Péter ismertetése szerint azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek állatvédelemmel vagy mentő, segítő és vakvezető kutyákkal foglalkoznak. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomolyfelhő képződés következik majd, így erősen felhős borult időszakokra is számítani kell. Sokfelé várható zápor, helyenként zivatar, erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán című műsorban. Talán emlékeznek még rá, hogy az előző adásban, már abban, amit én tartottam, tehát 4 héttel ezelőtt, akkor a Szentatyának, Ferenc pápának a Laudato Si kezdetű enciklikájából olvastunk részleteket, és azt értelmeztük, magyaráztuk, méghozzá a bibliai alapokat. Az április és a május azok olyan hónapok, amelyek különösen is fölhívják a figyelmet a teremtésre, a természetre, részben azért, mert hogy ilyenkor van a Teremtésvédelmi Világnap, ilyenkor nagyon sok olyan társadalmi kezdeményezés történik, amik, ahogy mindenféle helyeken összeszedik a szemetet, patakmedreket tisztítanak, útmentén szedik össze a szétszórt hulladékot, és így tovább. Illetve hát májusban is a madarak és a fák napja, ez mind-mind valóban a természetre és a teremtett világra irányítja a figyelmünket. Úgy gondoltam, hogy a mai műsorban folytatjuk azt, amit az előző műsorban elkezdtünk, tehát a Laudato Si enciklikának a következő részeivel foglalkozunk, a 76. ponttól a Világegyetem titka, ez a címe ennek a résznek, amit most nézni fogunk, illetve hát, ha meglátjuk, hogyha van idő, akkor még majd folytatjuk a következő fejezettel is. Természetesen a továbbiakban, ha valakinek kérdése van, hozzászólása, vagy bármilyen megjegyzése, akkor szeretettel várjuk hívásukat a 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámán. Tehát nézzük, hogy hogyan is folytatódik a Laudato Si. Már a 76. pontnak az első mondata egy nagyon hangsúlyos mondat. A zsidó keresztény hagyomány számára teremtést mondani többet jelent, mint természetet mondani. Mert a teremtés Isten szeretett tervére utal, amelyben minden teremtménynek értéke és értelme van. Tehát nagyon szép, hogy a körlevél megkülönbözteti a teremtést és a természetet. Éppen ezért a keresztény, mondhatjuk így, hogy a jelen természettel, világgal foglalkozó teológiában mi teremtést védelemről beszélünk, és nem természetvédelemről. Tehát ez megkülönböztet bennünket, mondhatjuk így, a civil gondolkodástól, hiszen a természetvédelem, ez eléggé elfogadott általános kifejezés, amely tényleg arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy tudatosabban figyeljenek arra, hogy hogyan is bánnak az őket körülvevő világgal. Azonban a teremtésvédelem egy más dimenziót ad ennek a dolognak, hiszen amikor a teremtésről beszélünk, ebben megjelenik az Isten. A természetvédelem, mint kifejezés, ez önmagában, mondhatjuk így, hogy világnézetileg semlegesebb, ez igaz, viszont a természetet, mint egy önálló entitásként fogja föl, oly módon, hogy önmagától létező talán. vagy legalábbis nem tesz rá semmiféle különösebb megjegyzést. Ezzel szemben a teremtés, illetve a teremtésvédelem egy olyan kifejezés, amely ugye egyrészt vagyunk mi, akik védeni próbáljuk a körülöttünk lévő világot, amely rajtunk kívül van, és amely különbözik tőlünk, másféle minőségben létezik, mint ahogy mi emberek létezünk. Ugyanakkor megjelenik egy harmadik személy a palettán, ez pedig az Isten, amely a teremtésnek az oka, és a végrehajtója, és amely kapcsolatban van mind a teremtett világgal, mind pedig velünk, akik szintén a teremtett világnak a részei vagyunk már, mint mi emberek. Tehát ezért fontos tényleg erre figyelni, hogy mi keresztények, vagy ahogyan itt megfogalmazódik, hogy a zsidó-keresztény hagyománnyal rendelkezők másképpen tekintünk a világra és a világgal való kapcsolatunkra, a viszonyunkra, mint azok, akik a természetet önmagától fönnálló egyéni entitásnak fogják föl. Így folytatódik a szöveg. A természetet általában olyan rendszernek tartjuk, amelyet az ember vizsgál, megért és alakít, a teremtés ellenben csak olyan ajándékként érthető, amely mindenek atyának nyitott kezéből származik, olyan valóság, amelyet a minket egyetemes közösségbe hívó szeretet világít meg. Először is nézzük meg az első részét, hogy a természet által olyan rendszernek tartjuk, amit az ember vizsgál, megért és alakít. Tehát három nagyon fontos dolgot állít az emberről a természet viszonylatában. Egyrészt, hogy vizsgáljuk, tehát az ember állandó kíváncsisággal tekint az őt körülvevő világra. Ez nem újdonság, tehát ez nem a mi korunknak a szüleménye, hanem amióta létezik olyan kultúra, amelynek a nyomait ismerjük, tehát visszatekintve a legrégebbi egyiptomi, sumér, mezopotámiai kultúrákra, persze lehetséges, hogy ott keleten még Indiában, Kínában vannak, csak még nem annyira föltártak, de egyelőre amit az európai ember vagy a jelenkori ember számára igazából hozzáférhető régi kulturális nyomok, ott is látjuk azt, hogy az ember igenis kutatta a természetet, megpróbált magyarázatokat találni a természetben folyó dolgokra. Tehát legyen az a Nílus áradása, vagy éppen a csillagok járása, amit a mezopotámiai kultúrák előszeretettel vizsgáltak, és amelyben meg is találtak egy csomó rációt, egy csomó összefüggést, olyan dolgokat, amelyek mind a mai napig hatással vannak a tudományos szemléletünkre. Jó, persze egy csomó dolgot már sokkal alaposabban ismerünk, de ezek mind mutatják, hogy az ember kezdettől fogva kíváncsi az őt körülvevő világra. Tehát igenis az ember vizsgálja a világot, pontosan azért, hogy egyre jobban megértse a világot. Ez számunkra is fontos, minél jobban kíváncsiak vagyunk rá, és a kíváncsiság fölkelti bennünk a kutatást, a kutatás utáni vágyat, ez elősegíti azt, hogy jobban értsük a világot, ami azért fontos, mert ha jobban értjük a világot, akkor otthonosabban tudjuk magunkat érezni benne. Tehát a világban lévő törvényszerűségeknek a megismerése, az segíthet bennünket abban, hogy ez a világ számunkra egyre inkább otthonná váljék. És ugyanakkor ott van a harmadik nagyon fontos ige, hogy alakítjuk is ezt a világot. Tehát az ember a természetet alakítja. Kétféle módon is. Egyrészt úgy, hogy nem vesz róla tudomást. Egyszerűen a puszta létünkkel alakítjuk a világot. Tehát azzal, hogy én, most mindenki gondoljon saját magára, megjelentem ebben a világban, ezáltal a világ más lett. Tehát már önmagában az, hogy én lélegzem, fogyasztom az oxigént, széndioxidot bocsátok ki, hogy különböző dolgokat használok ebből a világból, hiszen táplálkozom, magamhoz veszek egy csomó energiát rejtő táplálékot, növényit, állatit vegyesen, és akkor ezzel már, bár igazából nincs semmiféle szándékom, hogy én most változtassak a világon, mégis muszáj változtatnom a világon. Egyszerűen a létem és a létemnek a fenntartása ez már alakítja. Itt beszélünk mostanában ökológiai lábnyomról, hogy ki mekkorát hagy, tehát olyan nincs, hogy valaki ne hagyjon ökológiai lábnyomot. Aki nem csinál semmit, csak fekszik az ágyon, és lélegzik, meg néha eszik valamit, már az is alakít a világon. Tehát igenis, alakítjuk a világot, és ezután következik az, amikor az ember tudatosan alakítja a világot. Tehát az, hogy úgy használja föl a természet adta lehetőséget, hogy elkezd mezőgazdasággal foglalkozni, tehát tudatosan kiválasztja azokat a növényeket, amelyek számára hasznosnak tűnnek, és akkor ebből nagy monokultúrákat hoz létre. Tehát az, hogy a világon a búza, a rizs, a kukorica, ezek a leggyakrabban használt gabonanövények, hogy ennyire elterjedtek a világon, ez igazából az emberi tevékenységnek a következménye. Mert hogy ezeket találta az ember hasznosnak, tehát itt a közel-kelet Európa viszonylatában ugye leginkább a búza, de hát ugye ott van mellette az árpa, köles és így tovább. Ugye Ázsia nagy részén a rizs, és hát Amerikából pedig megérkezett a kukorica, ami aztán itt is nagyon elterjedt. Tehát emberi közvetítés nélkül ezek a növények ne egyrészt sokkal kevésbé lennének fontosak vagy jelentősek talán a természetben, nem lennének ekkora számban jelen, illetve, hogy az ember úgy is befolyásolja, alakítja, hogy elkezdi nemesíteni ezeket a növényeket. Rá sem ismernénk azokra a növényekre, amelyek ezeknek a számunkra oly fontos, mondjuk gabona növényeknek az ősei voltak. A múltkorában olvastam egy cikket pont a kukoricáról, ahol le volt rajzolva, hogy na milyen lehetett az a kukorica, ami mondjuk 2000 évvel ezelőtt az akkori emberek számára fontos volt, és amit aztán elkezdtek nemesíteni. Hát egyáltalán nem úgy nézek, hogy ilyen óriási nagy csövek lettek volna rajta, telve olyan szemekkel, amelyek az ember számára, meg hát az állatok számára is nagyon fontos táplálékként szolgálnak. Tehát igenis tudatosan alakítja az ember, és ez még csak a növénytermesztés, amit most hoztam, de ugyanezt el lehet mondani az állattenyésztésre, hogy az ember számára hasznosnak tűnő állatokat elkezdi tenyészteni és nagy számban szaporítani, pont azért, hogy az embernek megélhetést biztosítson, élelmet garantáljon, vagy mit tudom, a középkorban ugye nagyon fölfutott a juhtenyésztés Nyugat-Európában a gyapjú miatt, tehát nem annyira a húsa miatt, mint inkább a gyapja miatt, amiből ugye az európai textilipar abban az időben virágzott. De ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy mit tudom, miért a tejért, vagy akármi másért kezdje el az ember ezeket az állatokat tenyészteni és szaporítani. És akkor ezek még mindig csak a megélhetésünk. És aztán jön a modern embernek az igénye, a sebességre, akkor elkezdünk ugye a lovak helyett vasutat építeni, aztán azért, hogy minél gyorsabban tudjanak a dolgok, illetve az ember helyet változtatni, aztán utána ugye belső égési motorok, meg autópályák, és így tovább, amelyek hát nagyon látványosan alakítják a természetet. Ugye magunk is látjuk, akik most itt élünk Magyarországon, hogy gyerekkorunkhoz képest mennyire megváltozott a környezet. Tehát olyan utak vannak, amit annak idén el sem tudtunk képzelni. tehát az aszfaltozott utaknak a mennyiségén nem tudom hányszorosára nőtt, ahhoz képest, mint mikor én gyermek voltam, arról nem is beszélve, hogy autópályát abban az időben még csak azt hiszem talán az M7-es létezett Siófokig, vagy nem is tudom, de akkor nem is jártam rajta, de térképen láttam, hogy létezett. Viszont most már egészen más, és ez befolyásolja a természetet, nem csak azért, mert hogy egyre több pöfögő masina halad ezeken az utakon, amelyek kibocsátanak mindenféle egyéb anyagokat, hanem ezeket nagyon sokszor a termőföldekből hasítják ki ezeket az új autópályákat. Néha szinte megszakad a szívem, amikor látom azt, hogy a legjobb mezőgazdasági területeinket elárasztják kővel, megmagasítják, és akkor utána húzzák rá az aszfaltot. Na de hát nyilván erre is szükség van, pontosan azért, hogy az áruk jobban tudjanak eljutni a megfelelő szükséges helyre, meg hát magának az embernek is kell haladni. Én magam is élvezem az autópályáknak is az előnyét, mert hát el kell jutni valahová, akkor ezeken a legcélszerűbb, legpraktikusabb. Tehát látjuk, hogy az ember igenis vizsgálja a természetet, igyekszik megérteni, és akkor ennek megfelelően alakítani. Arról ne is beszéljünk, hogy akkor már mindenféle erőműveket építünk, hogy legyen elektromos áramunk, és a világnak a legalapvetőbb, leglátványosabb változásait is megszüntessük, kiiktassuk. Tehát itt ülök most ebben a stúdióban, szépen ki van világítva, miközben odakint sötét van. Tehát most tulajdonképpen éjszaka van, ami a hagyományos természetes rendben azt jelenti, hogy nekem most mondjuk aludnom kellene, ezzel szemben itt vagyunk, és világos van, és ugyanúgy tudok olvasni, minthogyha sütne a nap. És ugyanez érvényes arra, hogy fölfűtjük a házainkat, bármilyen energiával, és az energiát pedig valonnan nyerni kell, tehát erőművet építünk, legyen ez hőerőmű, vagy atomerőmű, vagy éppen nagy duzzasztó gátakat építünk, amely egész völgyeket zárnak le, és korábbi lakott területeket öntenek, árasztanak el vele, vagy éppen erdőségeket és mezőgazdasági területeket tesznek használhatatlanná, ugye a felduzzasztott víz miatt. Tehát igenis, az az alakítás, ez nagyban változtatja meg a világnak a képét. Én történelmet tanítok a kispapoknak, meg egyetemen is, és amikor a középkori szerzetes rendekről tanulunk, akkor mindig szoktam mondani, hogy vannak ezek a szociális beállítottságú rendek, amelyek közül az egyik legérdekesebb a hídépítők rendje. Tehát létezik egy Fratres Pontes nevezetű csapat, akiknek az a küldetésük, hogy a patakokra, kisebb folyókra hidat verjenek, és azokat karbantartsák azért, hogy az emberek számára megkönnyítsék a közlekedést. Ugye a híd az mindig egy bonyolult dolog, tehát még most is a 21. században ugye a nagy folyókon azért komoly technikai kihívást jelent egy-egy hídnak az építése. Éppen a napokban hallottam, hogy ott a Baja-Kalocsa és nem is tudom mi közötti hidat, azt majd Tomori Párról fogják elnevezni, aki kalocsai érsek volt. Na de hát tudjuk azt, hogy a híd az tényleg mindig nagyon komoly dolog volt, tehát részben az utazás megkönnyítése, de akár hadászatilag is, tehát amikor Julius Cézár a Rajnán hidat veretett, amely évekig fönnállt, hogy az segített a római légiókat, hogy a germán területekre bármikor büntető hadjáratokat tudjon vezetni. Tehát a középkori szerzetesekre visszatekintve, a mai fiatalok számára már egészen különleges az, hogy hát mi a különlegesség abban, hogy van egy híd, hát mindenhol van egy híd, hát itt vagyunk Egerben, az Eger patakon csak a városban nem is tudom, hogy hány híd vezet keresztül. De hát a középkorban ez nagyon különleges dolog volt, hogyha sikerült valahol tényleg állandó, stabil hidat létrehozni. Na, vagy hát gondoljunk arra, hogy Széchenyinek is, Széchenyi gróf, Széchenyi Istvánról van szó, micsoda munkájába került, amíg sikerült meggyőzni az embereket, meg kellő anyagi forrást keríteni, hogy Pest és Buda között egy állandó hidat készítessen, ugye a mostani Lánchidat. Tehát ezek a Pontész Frátrész, ezek igenis alakították a természetet, mert a hídhoz utat is kellett készíteni, hogy az emberek tudják, hogy hol van a híd, és mondom nekik, hogy már a hallgatóknak, hogy mert Európa nem úgy nézett ki, mint most. Tehát még a középkorban is Európának a nagy részét erdő borította, őserdő, amiben voltak szigetek, a városok, meg a falvak környékén, ahol az emberek letelepedtek, és ahol mezőgazdasági munkát folytattak. De a mai Németország, Lengyelországnak a nagy része az egy egybefüggő nagy őserdő volt, itt-ott, mondom, tisztásokkal, sztyeppés területekkel, de nem úgy nézett ki, mint most, hogy az erdő, az itt-ott erdőfoltok vannak, egyébként pedig megmunkált szántóföldek. Tehát annyira alakítjuk a világot, hogy döbbenetes. Na most folytassuk azért az elmélkedést arról, hogy ugye eddig most a természetről beszéltünk, hogy a természetet vizsgáljuk, megértjük és alakítjuk. Ugye a teremtés ellenben csak olyan ajándékként érthető, amely mindenek atyának nyitott kezéből származik. Tehát itt egy minősi változás történik az ember gondolkodásában, a minket körülvevő világgal kapcsolatban, mert hogy eddig a természet, mondhatjuk azt, hogy ez egy semleges dolog. Van. Amit az ember néz, alakít, próbálja megérteni, viszont amikor teremtésről beszélünk, akkor föltűnik, hogy ez a világ, ami körülvesz bennünket, ez egy ajándék. És innentől kezdve más a kapcsolatunk. Tehát egy olyan dolog, ami csak úgy van, az az ember számára nem jelent semmiféle érzelmi töltetet. Az ajándék az viszont igen. Mert hogy amögött mindig föltűnik egy ajándékozó, és az ajándékban mindig benne van az, hogy itt szeretett kapcsolat van. Mert kinek adunk ajándékot? Hát annak, akit szeretünk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a teremtett világ az ajándékként érthető, írja itt a Szentatya, akkor ez automatikusan az embernek a figyelmét a világon, amelyet igyekszünk vizsgálni, megérteni és alakítani, a tekintetünk túlnéz ezen, és megpróbálja az ajándékozót is megtalálni, amely ugye mindenek atya. A körlevél is kiejti ezt a szót, hogy szeretet, tehát, hogy mivel ajándék, ezért olyan valóság, amelyet a minket egyetemes közösségbe hívó szeretet világít meg. Ez nagyon fajsúlyos, nagyon nehéz, veretes mondat, mert hogy benne van minket egyetemes közösségbe hívó szeretet. És ez a minket egyetemes közösségbe hívó szeretet, ez vajon mire vonatkozik? Kérem, ez nem csak az emberekre, hogy mi szeressük egymást, hanem ebbe beletartozik az, hogy szeressük az ajándékot, és szeressük az ajándékozót. Tehát egy sokkal komplexebb szeretet kapcsolatot mutat föl, amelyben benne van az Isten, benne vagyunk mi emberek, és benne van az Istennek az ajándéka számunkra, ez pedig nem más, mint a teremtett világ. És akkor most tartsunk egy pici szünetet, hallgassunk zenét. Thank you. Kedves hallgatók, és el is érkeztünk a 77. ponthoz. Igaz, hogy a múltkor elsősorban a biblikus vonatkozásait láttuk a teremtésnek, de nyilvánvaló, hogy a körlevélnek a későbbi részeiben is újra és újra fölbukkannak bibliai utalások, hiszen a hitünknek a megalapozásánál mindenképpen ott van a Szentírás, az Isten szava. Úgyhogy ez is egy Zsoltár idézettel kezdődik a 33. Zsoltárból, az Úr szavára lettek az egek. És folytatódik az enciklika, ez jelzi nekünk, hogy a világ egy elhatározásból, nem pedig a káoszból, vagy a véletlenből származik, és ez még magasztosabbá teszi. Tehát itt most a világnak az eredetére történik utalás, hogy az Úr szavára lettek az egek, vagyis, hogy ez egy tudatos teremtő mű. Tehát egyrészt hangsúlyozza azt is, hogy a világ nem önmagától való. Nem magyarázza meg önmagát, van mögötte egy magyarázó elf, hát nevezzük most egyelőre elvnek, aki nem más, mint az Isten. Tehát, hogy, és az Isten elhatározta, és kimondta ezt a szót, aminek következtében megjelenik a világ. Ez egyben azt is jelenti, hogy előtte a világ semmilyen formában nem létezett. Jó, hát legfeljebb az Isten tervében, de nem létezett. Tehát nem arról van szó, hogy az Isten valami démiurgoszként, tehát rendező elfként jelenik meg, hogy egy tőle független entitást, a természetet, amely kaotikus létben létezik, abban rendet teremt. Ugye nagyon sok ősi mitológia ezen az elven működik. Tehát, hogy van az Isten, vagy az Istenek, és létezik valami formátlan anyag, amely önmagában zavaros, kaotikus, és az Isten, vagy Istenek azok, akik ebből a káoszból kozmoszt, tehát a zavaros, zűrzavaros masszából létrehoznak egy rendezett és szép világot. Itt nem erről van szó, tehát a mi hitünk szerint ugye, a valami, tehát egyáltalán az anyag vagy bármi, az is már az Isten elhatározásából jön létre. Tehát nem egy meglévő dolgot alakítgat az Isten, hanem a nem létezőből hívja létre a létezőt. Ugye ez már nagyon szépen a Hermász Pásztor, egy nagyon, nagyon korai ókeresztény irat is ezt a kifejezést használja, hogy aki a nem létezéből létrehívja a létezőt. Tehát ez az egyik, hogy mindennek az alapja az Isten teremtő szava. Az, hogy egyáltalán van valami az Istenen kívül. A másik, hogy az Istennek ez egy tudatos döntése, tehát nem pedig egy véletlen. Ugye az azért fontos, mert nagyon sok korábbi elgondolás szerint, hogy a világ az emanáció útján jön létre, tehát egyszerűen az istenségből emanálódik, tehát előjön magától szükségszerűen, kiszámíthatatlanul valamikor az anyag vagy a világ. Ugye ezt megint nem tudjuk mi elfogadni keresztények, hanem azt mondjuk, hogy itt nem véletlenről van szó, meg nem egy önmagától szükségszerűen bekövetkező dologról, hanem azért, mert hogy az Isten akarja és kimondja, ezért lesz a világ. Tehát egyrészt nem valamit megkeverget az Isten valami létezőt, meg nem is olyan, hogy úgy előjön belőle véletlenül, nem. Az Istennek ez egy akarati tevékenysége, hogy létezzen a világ, és úgy létezzen, ahogy létezik. És ugye ehhez teszi hozzá az enciklika, hogy ez még magasztosabbá teszi, mármint a világot, hogy ennyire az Isten akarata szerint való, nem pedig szükségszerű vagy véletlen dolog, ami a világnak a létét okozza, megformálja. A teremtő szó egy szabad döntést fejez ki. Tehát, hogy igenis, az Istennek egy döntéséről van szó, és szabad. Tehát az Istent nem kényszerítette semmi arra, hogy világot teremtsen. Nem készteti. Tehát ez az Istennek a teljesen szabad elhatározása, hogy igenis akarja. És folytatódik tovább, hogy a világmindenség nem tökéletes mindenhatóság, nem erőfitoktatás, vagy önérvényesítő vágy eredményeként jött létre. Tehát meghatározza azt is, hogy melyek nem azok az okok, amelyek az Istent vezették a világ teremtésében. Tehát nem egy önkényes mindenhatóság. Meg tudom csinálni, megcsinálom. Hát nem erről van szó. Nem egy erőfitoktatás az Isten részéről. Nézzétek meg, hogy mekkora hatalmam van, mekkora Isten vagyok én, mekkora nagy világot tudok teremteni, mennyire bonyolult, mennyire összetett világot. Tehát nem erőfitoktatás. Még csak nem is önérvényesítő vágy, hogy az Isten úgy gondolkodna, hogy igen, hogy kell valamit csinálnom. Ki kell fejezni magamat valamiképpen. Nem. Az Isten önmagában is tökéletesen boldog, neki nem kell erőlködnie azon, hogy elismerjék, vagy tényleg, hogy valami önkifejezésként megmutassa az ő valóságát a világon keresztül. Ezek mind-mind hamis felfogások, ha valaki így gondolkodna az Istennek a teremtéséről. A következő mondat adja meg a lényeget: a teremtés a szeretet rendjébe tartozik. Tehát mi van mögötte? Az Istennek a szeretete. Tehát nem hatalom, nem önkifejezési vágy, stb., hanem egyszerűen az Isten azért akarta a világot, mert akkora szeretet volt benne, hogy ez a szeretet a világban öltött testet, az ő akarati cselekvése folytán. Tehát Isten szeretete az alapvető oka minden teremtménynek. És akkor itt idézi a Bölcsesség könyvét, amit egyébként, hadd mondjam, hogy én magam is nagyon szeretek, tehát már a körlevél olvasása előtt is egy nagyon kedves mondat volt számomra a Szentírásban. Szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz abból, amit alkottál, mert ha gyűlölnél valamit, meg sem teremtetted volna. Bölcsesség könyvének 11. fejezete, 24. vers. Hát annyira szépen fejezi ki ezt, hogy mi a viszonya az Istennek a teremtményével, ami ugye az egész világ, az a szeretet. Tehát Isten szeret mindent. Azt is szereti, amit mi nem tudunk megérteni, hogy az Isten miért szereti. Elnézést, csak nem poénkodni akarok, de ugye mikor még fiatal voltam, akkor szoktunk ezzel poénkodni, hogy a szunnita muszlim két dolgot nem ért Allah teremtményei közül. Szóval, hogy miért teremtette meg a szúnyogot, meg a sítát. Tehát ugye ez a muszlim világnak a másik ága, meg a szúnyog. Tehát, hogy ezt nem értette. Tehát mi szerintem sokkal több dolgot nem értünk a világban, hogy ezt miért teremtette az Isten. Tehát nekem is vannak olyan állatok, amiket én például nem nagyon kedvelek. Tehát most miért teremtette az Isten? Hát nyilván nem azért teremtett, hogy engem bosszantson vele. Majd látni fogjuk a körlevélnek a további részében, hogy mindennek megvan a helye, mindennek megvan az értelme. És pontosan ez a lényeg, hogy amit mi kevésbé jónak tartunk a világban, az Isten annak is helyet biztosított, mert így komplex a teremtés. Persze ez nem jelenti azt, hogy Pangloss mester mondja a Candidban, hogy az Isten a lehető legtökéletesebb világot teremtette. Mert hogy ugye ez a világ tökéletesedésre szorul, majd ezzel is foglalkozik az enciklikának a további része, de ami a lényeg, hogy ami a világban van, ami létezik, az mind kedves az Isten számára. Szeret. Szereti őket. Ez azért nagyon fajsúlyos, vagy azért nagyon lényeges, mert hogyha mi az Istent szeretjük, akkor ebben a szeretetben benne kell, hogy legyen az is, hogy akit, vagy amit az Isten szeret, azt igyekezzünk mi is szeretni. Mondom, ez igazából egy csomó esetben nem okoz gondot. De amiket mi nem szeretünk a világban, az Isten azt is szereti, és ez az, amit talán nehezen értünk meg. De törekednünk kell rá, hogy próbáljuk meg az Isten szemével nézni a világot. Tehát, hogy az egész teremtésre, és most már ugye használjuk bátrabban ezt a szót, hogy teremtés, ne természet, hogy az egész teremtés, vagy az egész teremtett világ, ha az Isten számára ennyire kedves, akkor nekünk is szeretettel kell viseltetnünk a teremtés, a teremtett világ iránt. Lehetőleg kevéssé válogatni benne, hogy van, amit kedvelek, van, amit nem kedvelek. Itt most nem arról van szó, hogy akkor ezentúl meg kell enni bármilyen ételt, amit nem kedvelek, azt is. Nem erről van szó, de a szeretet nem erre vonatkozik, hanem az, hogy elfogadó csodálattal tudjak rá nézni. Még akkor is, hogyha, mondom, igazából nem értjük az Istennek a szándékát bizonyos teremtményekkel kapcsolatban. Folytatódik tovább nagyon szépen a körlevél. Tehát minden teremtmény az Atya gyengéd szeretetének tárgya, ő ad neki helyet a világban. A legjelentéktelenebb létező mulandó kísérlete is az ő szeretetének tárgya, és létezésének e néhány másodpercében ő veszi körül szeretettel. Ugye a világ egyik csodájának számít a tisza virágzás. Amikor a kérészek megjelennek, és akkor néhány percig, vagy néhány óráig, nem is tudom, meddig élnek pontosan. Én sajnos még nem láttam tisza virágzást, csak felvételekről, de az biztos, hogy egy egészen különleges és csodálatos dolog. Ugye ilyenkor tavasszal már várják az emberek, hogy na mikor kezdődik, mikor indul be igazából is a Tiszának melyik szakaszán, és akkor megindulnak a turisták, meg az érdeklődők, természetesen a tudósok is, biológusok, mindenféle népség, hogy tanúi legyenek ennek, és van, aki csak csodálkozik rajta, van, aki tanulmányozza a dolgot, és közben megjelenik, hogy ugye ezek a kérészek annyira rövid ideig élnek, hogy egy fogalommá válnak. Tehát ugye amikor azt mondjuk, hogy kérész életű valaki, az azt jelenti, hogy hát rövid életű. És akkor ebben van egy kis sajnálat. Meg hát nótát írnak róla, hogy temető a tisz, amikor kivirágzik. És a körlevél pedig arra hívja fel a figyelmünket, hogy még az ilyen egészen rövid életű, legalább a kérészek azért látványosak, meg fölkeltik a világ figyelmét. Na de hány olyan kis semmi lény létezik a földön, vagy a vízben, vagy a föld alatt, amiről a világ tudomás sem vesz? Észre sem vesszük. Hány olyan baktériumfaj létezik még a világon, amiről egyáltalán mi nem is tudunk? De döbbenetes, hogy olvastam megint a múltkorában egy cikket arról, hogy ha lefelé haladunk, ugye az, hogy a tengerben a legmélyebb részeken is vannak élőlények, ez még olyan könnyű elfogadni, de hogyha lefelé haladunk a kőzetekben, ahol szintén nincsen sem fény, de még sokszor víz is csak nagyon kevés, hogy ott is találnak élő organizmusokat. Jó, hát ezek nyilván nem annyira látványosak, de akkor is, igenis, élet. Amiket most kezdünk el felfedezgetni, és ezek hozzájárulnak a földi életnek az ökoszisztémájához. Egyelőre még azt se tudjuk, hogy léteznek, pedig biztos, hogy benne vannak az egészben. És hát vegyük tudomásul, hogy nagyra vagyunk magunkkal, emberek, hogy mi alakítjuk a világot, de csak részben, mert azért az egyéb élőlények is bőségesen alakítják, amikről nem is nagyon veszünk tudomást. Tehát a rovarok világa, amelynek az ösztömege messze meghaladja az emberiségnek az ösztömegét, és azok is dolgoznak ám, tehát esznek, isznak, hangyabolyt építenek, vagy bármi fúrnak, tehát döbbenetes, hogy milyen módon alakítják ők is a világot, és az a helyzet, hogy bármilyen alacsony rendű létformát is képviselnek, vagy önmagában az élettelen anyag is, ez mind az Isten gyengét szeretetének a tárgya. Szóval ízlelgessük ezeket a mondatokat, amelyeket Ferenc pápa leír, mert hogy már ezekben a mondatokban is akkora szeretet jelenik meg. Nyilván, hogy Ferenc pápa nem tudja úgy szeretni a világot, mint a jó Isten, de úgy látszik, hogy törekszik rá, próbálkozik, és hagyjuk azt, hogy hassanak ránk ezek a mondatok, mert hogyha ezt komolyan vesszük, és engedjük, hogy valóban hassanak ránk, akkor másképpen látjuk a világot, és mondhatom azt bátran, hogy finomabb lelkű emberekké válunk, ha így szemléljük mi is a világot. Nagyszent Bazileusz azt mondta, hogy a teremtő számítás nélküli jóság is. Most itt a körlevél néhány korábbi példát hoz, vagy Dante Alighieri szerint szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. Ezért teremtett műveiből felemelkedünk az ő szerető irgalmasságáig. Ez viszont már 16. Benedek pápa mondta az egyik katekéziséből. Tehát a teremtett műveiből fölemelkedünk az ő szerető irgalmasságáig, fölismerjük benne a szerető és irgalmas Istent, és most hallgassunk újra egy kis zenét. Thank you. Kedves hallgatók, állíthatom, hogy ez a két rövid fejezet itt a Laudato Si-ből egészen magasztos és szép, és az embernek a szívét, lelkét melengeti és gyönyörködtet. Viszont nehogy valaki azt gondolja, hogy a Szent Atya csak ilyen szép dolgokat tud, és valahogy, mintha nem is látná a valóságot. A következő fejezet, a 78. pont, ezzel kezdődik: ugyanakkor a zsidó-keresztény gondolkodás demitizálta a természetet, nem hagyott fel azzal, hogy csodálja a gyönyörűségért és végtelenségért, de már nem tulajdonított neki isteni jelleget. Tehát ez az érdekesség, hogy a zsidó-keresztény gondolkodás, ahogyan a vallási téren tulajdonképpen kitermelte az ateizmust is önmagából, ugyanúgy a világról alkotott kép, amelyet az előbb láttunk, ugye az isteni dimenzióban, az a zsidó-keresztény gondolkodásban egy részben kilúgozódott. Tehát elveszett belőle a teremtett világnak a szépsége, az Istennel való kapcsolata, és sokkal inkább megjelent a haszonélvezete a világnak. Tehát csodáljuk a világot, tehát továbbra is, ugyanakkor azonban nem látjuk mögötte, vagy nem vesszük tudomásul, hogy mögötte ott van ez az isteni jelleg, hanem egyszerűen csak használjuk a világot úgy, ahogyan számunkra a legkényelmesebb, leggazdaságosabb, legpraktikusabb, és így tovább. És most mi a teendő? Teszi föl a pápa a kérdést, tehát hogy jó, akkor most térjünk vissza ide a gyönyörködéshez, de akkor mi lesz az emberi kultúrával, meg az emberi technológiával, amit már eddig létrehoztunk? És akkor így folytatja: eképpen még nagyobb nyomatékot kap a kötelességünknek vele szemben. A természethez való visszatérés nem történhet az ember szabadságának és felelősségének kárára, aki része a világnak, és kötelessége kifejleszteni képességeit, hogy megőrizze a világot, és éljen a benne rejlő lehetőségekkel. Tehát, hogy amikor most szemben állunk ezzel a két dologgal, hogy miközben fölfedezzük a teremtett világnak a teremtettségét és a mögötte álló isteni szeretetet, és itt vagyunk mi, akiknek ebben a világban meg kell élni, ezt a kettőt össze kell egyeztetni. Tehát nem szabad pusztán a csodálat miatt a világnak a benne rejlő képességeit nem kihasználni, ahogyan itt a körlevélbe halljuk, ugyanakkor azonban az ember szabadsága és felelőssége az, hogy igenis a világot azt meg kell őrizni. Tehát ez adja tulajdonképpen a jelen világunknak a feszültségét a teremtett világgal szemben, hogy ennek a világnak el kell tartani ezt az emberiséget, amely most létezik. Az emberek számára egy csomó dolog szükséges ahhoz, hogy megmaradjunk, ezt valóban meg is kell teremtenünk, erről nem mondhatunk le. Ugyanakkor azonban ne feledkezzünk el arról, hogy ez a világ, ez az isteni szeretetnek az ajándéka. Tehát visszakanyarodunk itt a legelejéhez, a 76. ponthoz. Ha felismerjük a természet értékét és törékenységét, valamint a képességeket, amelyeket a Teremtő adott nekünk, ez ma lehetővé teszi, hogy felhagyjunk a korlátlan anyagi fejlődés modern mítoszával. Most két dolog jelenik meg benne, hogy föl kell ismernünk a világnak a törékenységét. Igenis, ezt el lehet pusztítani. A másik, hogy nekünk, embereknek az Isten olyan képességeket adott, hogy úgy tudjuk használni a világnak a lehetőségeit, hogy közben elhagyjuk ezt a, azt a felelőtlen mítoszt, amely a korlátlan anyagi fejlődés. Nem, a világnak, legalábbis a földgolyónknak a lehetőségei anyagi szempontból igenis korlátozottak. És ehhez kell az emberi értelem, hogy ezt úgy tudja felhasználni, hogy ebből ne legyen baj, tehát ne pusztítsa el a világot, meg önmagát sem, de ez már a 79. pontban található. Viszont sajnos az időnk az lejárt ma este, úgyhogy itt fejezem be. Mindenkinek további szép estét kívánva, aki nyugovóra tér, annak a jó Isten adjon szép álmokat, nyugodalmas éjszakát, aki továbbra is a Szent István Rádiót hallgatja, annak pedig további jó szórakozást, vagy kikapcsolódást, vagy töltekezést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!